Filippibeliekhez írott levél 4. fejezetének 4-től 8. verséig olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.
Thank you. Szeretettel köszöntelek benneteket. Fenségesen szép énekek után, amit nagyon szépen köszönünk, tényleg a lelkünk felemelkedik a magasságos Istenhez. Az a Zsoltár, amit most közösen áttekintünk, ilyen magasságokba emel bennünket, a 91. Zsoltár. Amíg kikeresitek ezt az igét, addig hagyj említsem meg azt a tapasztalatot, hogy még régen egyszer, talán 10-15 évvel ezelőtt Bozsván voltunk, és Gordon Anderson, Norvégiából jövő testvérünk tartott istentiszteletet a megigazulásról rendkívüli erővel, és egyszer csak istentisztelet közben azt mondta, hogy imádkozzunk. És azt kérte, hogy mindenki nyissa ki a 91. Zsoltárnál az igét, és ő angolul, mi pedig magyarul, ezt a Zsoltárt imádkoztuk. És ez olyan felejthetetlen élmény számomra a mai napig, hogy akkor értettem meg, hogy ez egy imádság. Ez egy olyan Zsoltár, amiben a végidő embere imádkozik a legnehezebb körülmények között, amikor ezrek esnek el mellőle, és az egész földön dögvész pusztít. A legelképesztőbb körülmények a hét utolsó csapás ideje. De előtte is, és minden nehézségben óriási erőt ad ez a Zsoltár, de különösképpen arra az időre készít fel, és tanít bennünket a Jóisten, hogy tanuljunk imádkozni így, ahogy a Zsoltáros imádkozik. Olvasom tehát. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és ásvis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Kedves testvéreim, ahogy ezt a Zsoltárt meghallgattunk, a legelső versben nem nagyon sok gondolatot indít el. Például a legelső versben van egy ilyen mozdanat, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik. Kérdezlek benneteket, a lakozás az mit jelent vajon? Gondolhatunk arra is, hogy ahol mi lakunk, az miben különbözik más tartózkodási helytől? Lehet nyugodtan hozzátok hozzászólni. Tessék? Az az otthonunk, igen. Szívesen vagyunk ott. Igen, nagyon jó. Ott tudunk egy kicsit elrejtőzni, ugye? Az én házam, az én váram szokták mondani, és ott feltöltődünk. Szoktuk mondani, hazamegyünk, itt feltöltődünk, erőt nyerünk, aztán utána megyünk ki a világba. Igen, nagyon jó. A lakozás. Egy bensőséges hajlék, ahol otthon lehetünk. Gyerekek, figyeljetek rá, Jászmin, Hanna, és a többiek, nem tudom kik vannak még itt, nem szoktatok néha otthon elbújni valahová, valami kis rejtek helyre? Hova például?
Én az asztalon
láttam. Ez volt az én kedvenc helyem is. És tudjátok, mit szoktam csinálni? Letakartam egy nagy pokróccal, hogy senki ne lásson be, még be is toltam néha a sarokba, hogy azt is csináltam, hogy a szekrény ajtaját kinyitottam, rátettem a pokrócot, és volt egy kis rés, és elbújtam. Na most akkor mondjátok el nekem, miért bújik el az ember? Miért jó elbújni? Miért jó oda asztal alá menni? Ti miért csináljátok? A szülők nem látnak meg. Minden bizonyan nem azért bújtok el, mert éppen valami rosszaságot csináltatok, ugye? Csak önmagában is elbújni jó, mert amikor az ember egyedül van ott elbújva, akkor úgy érzi, hogy ott egy picit valami titokzatos világban van, és ott elrejtőzve biztonságban van. Ugye? Áttekinthető az a kis terület, ott otthon van a világ. Örülök neki, vagy így mondom. Én is ezt szoktam átélni. És aztán, ahogy felnőttem, továbbra is szeretek elrejtőzni. Már nem asztal alá, pokrócokkal, hanem leginkább a jó Istenben. Na de az hogy történik? Ez a nagy kérdés. Aztán szeretném megemlíteni. Te már tudsz valamit, látom. Ha Jézus a szívünkbe költözik, azt mondta Jászmin. Ugye? Tehát ő már tud valamit, hogy úgy tudunk elrejtőzni. Na most nézd meg, hogy milyen igazad van. Nyissuk meg a Bibliánkat, Mózes 5. könyve, 32. fejezeténél. Bocsánat, igen. Ott a 33. fejezeténél, Mózes 5. könyve 33. fejezeténél, látjátok, a gyerekek milyen jól megérzik a dolgokat, és a 27. vers első mondata igazolja azt, amit mondtál. Hajlék az örökkévaló Isten. Hajlék az örökkévaló Isten. Otthon, lakás, tartózkodási hely, hajlék. Ő is lakozhat a szívünkben, de mi is lakozhatunk az Istenben. Ez egy nagyon érdekes dolog. Épp beszélgettük az ebédnél Szabinával, hogy a Jelenések könyve 3. fejezetében, amikor Jézus azt mondja, hogy vele vacsorálok, és ő én velem, ez kifejezi azt, hogy ő önmagát adja nekünk, de mi is magunkat ő neki adjuk. Az örökkévaló vacsorának is az előképe, amikor majd látjuk színről színre Jézust, de benne van az a mozzanat is, hogy mi is örülünk Istennek, és ő is örül nekünk. És mind a ketten örömet okozunk egymásnak. Egymásban lakozunk. Testvéreim, hatalmas gondolat ez, csodálatos, és érdekes, ha már itt vagyunk a Mózes 5. könyve 33. fejezeténél, akkor nézzük tovább a folytatást. Alant vannak örökké való karjai, elűzi előle az ellenséget, íme itt is kapcsolatba hozza ezt a hajlékot az ellenséggel, hogy oltalom és rejtek szélvész elől az Isten, másrészt az ellenség elől is védelem. És ha még rátekintünk a 26. versre, ha már itt nyitva van a Bibliánk, nézzétek meg, nincs olyan, mint a Jesurun Istene, ez az igaz emberek Istene, így is fordíthatnánk, az egeken száguld segítségedre, és fenségében a felhőkön. Itt a 91. Zsoltárban azt olvassuk, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik. Hát kérdezem tőletek, mi az, hogy felséges? A fenséges szónak a váltó fogalma ez, de mire utalhat vajon? Mire mondjuk azt, hogy fenséges? Nagyon fontos. Szép dolgokra, de milyen szépre? Szép egy virág, de nem mondjuk rá, hogy fenséges. Tessék? Zsuzsa? Pontosan, tehát hatalmas. Például, hogyha feltekintünk a csillagos égre, akkor azt mondjuk, hát ez fenséges. Vagy hogyha egy robajló vízesés előtt állunk, ugye, akkor azt mondjuk, hogy ez fenséges. Vagy ha egy hegy tetején állunk és érezzük, hogy elénk tárul a táj, akkor ez is fenséges. Meg tudnátok fogalmazni, hogy miben különbözik a szép a fenségestől? Tessék? Nagyon jó. felfokozott mértékű, az emberi léptéket meghaladó kiterjedésű, számban, nagyságban, kiterjedésben messze az emberi léptéket meghaladó aránynagyság jellemzi. Ez a fenséges. Több százszor elmondja Istenről a Biblia, hogy fenséges. Azért, természetszerűleg, mert ő messze meghaladja a mi világunkat, a gondolatainkat, a teremtett világának a méretei messze felülmúlják a mi képességeinket, az ő erkölcsi jósága, az ő szeretetének a mélysége, azok olyan dimenziók, amiket mi nem tudunk egyszerűen felfogni, csak valamilyen szinten érzékeljük, annyi pontosan elég nekünk, hogy üdvözöljünk és elfogadjuk őt, de milliószor több van benne, mint amit mi elképzelni sem tudjuk. Pont erre lesz jó az örökké valóság, hogy ott majd lesz mit tanulni és meglátni az ő csodálatos világából, de ezért gyönyörködünk a lenyűgöző tájakban, naplementékben, a hatalmas kiterjedésű világmindenségben, de az intim szép virágokban is, mert nem csak óriási, felülmúlhatatlan nagyság az Isten, hanem egyben rejtek is. Mit jelent az vajon szerintetek, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik? Mi lehet ez a rejtek? Igen. Mi az Istennek a rejteke? Az ő lelke. Mikor terjedhet ki egy emberre Isten lelkének az oltalma?
Tessék.
Hát igen, de van-e a feltétel is?
Igény, a megváltás.
És miből gondolt, hogy a megváltásról van szó? Te már tudsz valamit véletlenül. Úgy látszik, egy családban élünk. Igét hol találunk erre vonatkozóan? A Bibliában. Van erre valamilyen ige? Aki tudja, hallgasson. Most mármint rajtad kívül lehet megszólalni. Hol van a Bibliában? Hát örülök, hogyha tudunk valami újat mondani, hát megpróbáljuk. Habakuk könyve. Habakuk könyve 3. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat. Habakuk könyve 3. fejezet, 3. és 4. verse. Dicsőségével elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak oldalából, és ott van az ő hatalmának rejteke. Az eredeti fordítás szerint az oldalából, nem mellőle. Az oldalából. Ha megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor itt is azt látjuk, hogy Krisztus eljöveteléről van szó, hogyha a tekinteteteket elé meg utána teszitek az igéknek, akkor látjátok, hogy Krisztus második eljöveteléről van szó, és azt mondja, hogy ott van az ő hatalmának rejteke. Na ezt kerestük. Mi volt Krisztus oldalánál? Oldalánál mi volt? Az ő sebe. Ott szúrták meg. A kezein megmaradtak a sebek helyei? Igen. A megváltás jelei Jézus Krisztus testén vannak, még az örökké valóságon keresztül is. Ott van az ő hatalmának rejteke. Ezt hogyan tudjuk akkor átfordítani? Megérteni. Mit akar ezzel mondani az Isten? Mégpedig milyen szeretetében? A megváltás. Csak azzal az ember lehet biztonságban és rejtekében Istennek, aki a megváltó vére által megtisztult. A megváltó szeretetében van hatalmának rejteke, ott kell nekünk időzni. Krisztus vérének és nevének az oltalma az, ami által mi őnála tartózkodhatunk. Ez hatalmas gondolat, csodálatos. igéje a Jóistennek, és ezzel kapcsolatban találtam is a Hétperá kötetben Ellen White mondatát, a következő hangzik, a 91. Zsoltára kapcsolatban mondja: az igazak ismerik Isten kormányzását, és szent örömmel fognak diadalmaskodni a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalomban. Szent örömmel fognak diadalmaskodni a Krisztus érdemei által szerzett örökkévaló oltalomban. A Krisztus érdeme az ő megváltó halála. Kedves testvéreim, mi úgy lakozhatunk a felségesnek rejtekében, hogyha Krisztus vérében naponta, sőt annyiszor megtisztulunk, ahányszor vétkezünk. Csak arra az emberre áraszthatja ki Isten az ő oltalmát, és az lakozhat benne, és abban lakozhat, aki a legkisebb bűnét is, amikor érzékeli, ami idézőjelben legkisebb, abban a pillanatban szabadulni akar tőle. Nem szépíti, nem magyarázkodik, rögtön oda menekül. Olyannak kellene lennünk, amikor mi vétkezünk, gyerekek, figyeljetek rám egy pillanatra megint, gyerekek, Hanna, Jászmin, egyetek szívesek, figyeljetek, nektek szólok egy pillanatra. Amikor az anyuhoz meg az apuhoz mentek és az ölükben vagytok, jó ott lenni?
Igen.
Miért jó ott lenni? Miért jó ott lenni?
Az apukám meg az anyukám.
Mert ő az apu meg az anyu, kész. Itt magyarázkodjunk tovább. Szeretnek benneteket?
Igen.
Biztonságot adnak?
Igen.
Helyes. Így van, ezt érzitek. És ezért jó őket átölelni, és ők is boldogan ölelnek benneteket. Képzeljétek el, mit érez az anya meg az apa, amikor látja, hogy valami veszély közeledik hozzátok. Mit csinálnak? Gyerekek, nem rám figyeltek. Mit csinálnak apu meg anya, hogyha veszély közeledik hozzátok?
Akkor odaszaladunk hozzájuk.
És?
Fölvesznek.
Felkap benneteket, és magához szorít benneteket, mert szeretnek benneteket. Na hát, kedves testvéreim, a gyerekek megválaszolják a kérdéseinket, hát így kellene nekünk is Istenhez menni. Ezért mondja, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Én is mérhetetlen nagy örömet érzek, amikor oda jönnek hozzám a gyerekek, és akkor megölelnek. És én boldogan megölelem őket, és felemelem őket, mert az egész is lényükből árad a szeretet, a biztonság utáni vágy, és mi is örömmel szeretjük őket. Hát ugyanilyen örömmel szeret bennünket a Jóisten, és ha veszedelemben vagyunk, akkor ő ugyanilyen készséggel felvesz bennünket, és oltalmaz bennünket. Ezeket a képeket ne felejtjük el. Erről szól, a mindenható árnyékában nyugszik az. Még talán hagymutassák egy példát, hagy mondjak el, nagyon mélyen hatott rám. Gyerekek, most figyeljetek, nektek is szól ez a történet. Képzeljétek, láttam egy filmet, az volt a címe, A medve. A medve. És egyszer csak a filmben történt egy kis esemény, egy kis medve volt, és akkora volt, mint ti. Képzeljétek el, hogy játszódott a hegyoldalba, elszakadt az anyukájától. És egyszer csak a távolban meglátta egy puma, tudjátok mi a puma? Szokták mondani, hegyi oroszlánnak is, de valójában ez egy macskaféle. Egy ragadozó, és a kisebb állatokat, például egy kis medvét könnyedén megöl. És meglátta a puma a kis medvét, amint egyedül van, kitágult a szeme, és elkezdett futni felé. A kis medve meglátta, és hanyat homlok menekült előle. De hát nem volt sok esélye. Egy ilyen macskával szemben, aki úgy fut, mint a nyíl, és ő a kicsi medve, csak menekült, menekült, és mi történt? Hát már egészen közeledett hozzá a puma, amikor hirtelen meglátta a kis medve, hogy ott van egy ilyen kis folyószerűség, gyorsan arra futott, és látta, hogy egy ág megy át a folyó fölött, egy faág, felfutott rá, hát a puma is utána ment, és ő is felfutott rá. És mutatja, közeledtek egymáshoz, a végén már a puma már el akarta kapni a kis medvét, de annyira szélére ment, hogy a szélén leszakadt az ág, és beesett a folyóba. És vitte a víz azt a kis medvécskét, a puma kifutott a partra, és párhuzamosan követte a partról. Érezhető volt, hogy semmi esélye. Szegény kis medve még fuldoklott is majdnem, meg még menekült is, azt se tudta, hogy mit csináljon. És akkor egyszer csak történt, hogy a folyónál volt egy kis gát, és pont arra felfutott a puma, és jött a medve. És mutatja a kamera, hogy pontosan a medve a puma karjaiba fog menni. Aztán, amikor majdnem elkapta a puma, akkor szegény kis medve a hanyat homlok tinner elejét megfeszítve próbált kifelé úszni, de a puma utána ugrott. És már ott voltak egymással szemben, és bele is kapott az orrába, hogy megöli. És abban a pillanatban ez a kicsi medve elkezdett egy nagyot kiabálni, és a puma legnagyobb megdöbbenésünkre a puma hátra hőkölt, és nem támadott. És akkor, ahogy ezt mutatja, a kamerai megváltozott, és mit látunk? A kis medve mögött ott állt a nagy medve. Hatalmas mancsaival fölé magasodott, és egy óriásit üvöltött. És a puma meglátta ezt az óriási medvét, és úgy megijedt, hogy hajatholmok elmenekült. Na hát ezt azért mondtam el, hogy körülbelül ez az oltalom, ez a védelem, ez a menekülés. Szóval magunk erejéből nincs esélyünk a sátánnal szemben küzdeni, mint ahogy a kis medvének a pumával szemben. Nincs esélye. De ott állt mögötte az anyja. Ott áll mögöttünk a teremtőnk, a mi szülőnk, és megvéd bennünket ebben a lehetetlen, tehetetlen helyzetben. És nézzétek meg, olyan gyönyörű ez a szó is, hogy nyugszik, árnyékában nyugszik. Azt mondja a Biblia a 121. Zsoltárban, hogy az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nem távozik el tőlünk az Isten. Velünk van. Ő a mi árnyékunk, ő a mi kísérőnk, nem tudunk elszakadni az árnyékunktól, ő mindig velünk van. Lélekben elszakadhatunk, de ő akkor is velünk van. És ezért a hívő embernek a legnagyobb lelki feladata tudatosítani azt, hogy velem van az Isten. Mindig. De vajon én vele vagyok-e? Ez a kérdés, hogy én vele vagyok-e? Mert ő mindig velem van. És az ő árnyékában nyugszik az, ebben az őrjítő rohanással megfeszített világban, amiben járkálunk. Néha, amikor járjuk az országot, most is, ahogy jöttünk le ide Elekre, vagy 600 kilométer volt az utunk, mert előtte elmentünk Szolnokra, utána Szegedre, utána ide, és rengeteget voltunk uton, elképesztő helyzeteket láttunk, életveszélyes helyzeteket, mint majdnem minden utunkon, és Budapest felé közeledve láttuk ezt az őrjítő forgalmat, millió autó, rohanás, balesetek. Ebben a világban hol tudunk megnyugodni? Hol tudunk valami nyugalmat találni? Mennyi ügyintézés, mennyi feszítettség vesz bennünket körül? És azt mondja a Biblia ebben az egyetlen egy versében, hogy a mindenható árnyékában meg lehet nyugodni. Le lehet csendesedni. A tegnap esti vetítés erről szólt, hogy le lehet csendesedni. Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Szükségünk van a csendre, a nyugalomra, a békére, a bensőséges megnyugvásra, amikor úgy megnyugszunk teljesen, és csak Isten jelenlétében nyughatunk meg. Ott találjuk meg ezt a békét. Látjátok, testvéreim, csak egy mondat a Bibliából. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. Aztán folytatja tovább, megmagyarázza, hogy ki nyugodhat az ő árnyékában. Aki azt mondja, az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Amikor az ember kifejezi azt, hittel megvallja szavaival, cselekedeteivel, hogy ő benne bízik. Amikor engedelmesek vagyunk az ő törvényének, akkor azt fejezzük ki, hogy ő benne bízunk. És figyeljétek meg a Zsoltárt, a második vers, a 9. vers, a 14. 15. vers a Zsoltár elején, a végén és a közepén ott van a hívő ember vallomása. Mert azt mondtad te, 9. vers, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. 14. vers, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Tehát látjátok, hogy az a csodálatos ebben a Zsoltárban, hogy válaszol a nagy emberi kérdésre. Mi lesz velünk a veszedelemben? Mi lesz velünk a bajban? Mi lesz akkor, amikor üldözni fognak? Mi lesz, amikor meg akarnak bennünket ölni? Mi lesz, amikor mellőlünk tízezrek halnak meg veszedelmes dögvészben? hozzád ne is közelít. Ez lesz. Csak a mi részünket meg kell tennünk, választanunk kell a felséges lakhelyünké, benne kell elrejtőznünk, Krisztus vérében kell naponta megfürdenünk. És akkor két gyönyörű képpel él, azt mondja, tollaival fedezve téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Amikor ezt az igét olvasunk, nem tudom, érzékelitek, két különböző halmazállapotú anyagról beszél. Az egyik a toll. Gyerekek, láttatok már madárfészket? Nem még?
Én láttam.
Na, jó. Mi van a madárfészekben? Mivel van kibélelve? A madárfészek mivel van kibélelve?
Faágak.
Igen, faágakkal, kis levelekkel.
Igen.
Sőt, én még olyat is láttam, ha nem láttatok még ilyet, akkor az Ida nénének a szobája elé menjetek, ott van egy kis kosár, és benne egy kis madárfészek, kis tojásokkal. Ott van már 10 éve. Érdekes, hogy nem törik el. És benne vannak a kis tojások, és a tojások körül apró kis, puha, pihe tollak. A toll nagyon puha, ugye? A pajzs meg a páncél kemény. Áttörhetetlen. Két ellentétes kép. Pajzs és páncél az ő hűsége. Az egyik a külső veszedelem ellenvéd, a kívülről jövő veszedelem, a másik pedig egy rendkívül bensőséges kapcsolatra utal, hogy tollaival fedezve téged és szárnyai alatt lesz oltalmat, tehát a legpuhább, legbensőségesebb szeretettel vesz bennünket körül maga az Isten. Érdekes, hogy az 5 Mózes 32. fejezetében van egy ilyen mondat, hogy amint fészkén felrebenő sas fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felemeli őket és tollain, felveszi őket és tollain emeli őket. Hát én hosszú ideig ezt az igét nem egészen értettem, és akkor egyszer láttam egy filmet, ahol egy madár tanította a fiókáját repülni. És akkor láttam meg az életemben először azt a képet, ami ide le van írva, hogy a kis fiúka kezdte elveszíteni az erejét, kezdett így menni le, és akkor a nagy anyamadár alárepült, és megemelte. És ő repült, és a madár ott volt a hátán. Utána hittem, hogy lejtette magát, és engedte, amikor pihent egy kicsit, hogy újra repüljön. Én még nem láttam. És most láttam ezen a filmen. Hát hirtelen a Biblia megjelenedett, hogy milyen pontosan leírja. Hát ezt teszi velünk az Isten, hogyha elfáradunk a repülésben, akkor ő felemel bennünket a tollain, de oltalom és védelem, pajzs és páncél az ő hűsége. És leírja, hogy sem az éjszakai dögvésztől, sem a repülőnyíltól nem kell félnünk, az éjszakai ijesztéstől. Nagyon sokszor éjszakai ijesztések törnek ránk, nem tudom ti, hogy vagytok, nekem néha vannak ilyen rémálmaim, amiben ilyen furcsaságokat álmodom, hogy üldöznek, meg hogy bántanak, meg menekülni kell. Lehet, hogy előképei ez annak, ami majd vár ránk a végidőben, nem tudom. De néha persze vannak szép álmaink is, különösképpen. Az lenne a legjobb, hogyha mindig szép álmaink lennének. Ezt a Biblia meg is ígéri, hogyha az Istenben lakozunk és ő bennünk, akkor azt mondja a Példabeszédek könyvében, hogy gyönyörűséges lesz a te álmod. Gyönyörűséges lesz a te álmod. De éjszakai ijesztésre is számíthatunk majd, és akkor sem kell félni. Amikor rám szokott törni egy ilyen éjszakai rettenet, megérzem, Ábrahám is megélte ezt a tapasztalatot, nem tudom, emlékeztek rá, amikor egyszer áldozatot mutatott be, és éjszakai rettegések és rettenetek törtek rá, akkor én azt szoktam tenni, amit tanultam a Jóistentől, hogy ott éjszaka letérdelni, és Krisztus vérének és nevének oltalmát kérni. És Sátán ezt a kettőt gyűlöli, ennek a kettőnek az emlegetését, és erre eltávozik. Mert Krisztus nevének és vérének olyan hatalma van, hogy nincs az a földi hatalom, ami ellene tudna állni. Elesnek mellőled 1000, jobb kezed felől 10000, hozzád nem is közelít. Szoktam mondani, hogy ha Krisztus második eljövetelét megérjük, ez egy csodálatos dolog, de előtte még van egy esemény, amit ha megérünk, akkor már biztos győzelemmel tekinthetünk előre. A 7 utolsó csapás kezdete. Az az ember, aki elnyerte Isten pecsétjét és megéri a 7 utolsó, az első csapást, az boldog lehet. Már persze nem örömteli esemény, ami történik, de a lelkében tudhatja, hogy Isten, hogyha az első csapás nem éri az embert, akkor ő oltalom van. És az utolsó, a hét csapás nem fogja érni, és szabadok vagyunk. A végidőben élő ember imája ez, Krisztus eljövetele előtt, és azt mondja, hogy nem illett téged a veszedelem, csapás nem közelít a te sátorodhoz, és Sátán idézte ezt Krisztusnak, hogy angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábalt a kőbe. Ezt hagyta ki, hogy a te utadban. Ha Isten útján járunk, akkor nem kell félnünk semmitől. Szükségünk van ilyen megerősítésre? Kedves testvérek, szükségetek van ilyen megerősítésre? Hát nekem nagyon nagy szükségem van. Mert nagyon sokszor kerül majd olyan helyzetbe, amikor nem így szépen kivilágított teremben, kellemesen fűtött helyiségben, testvéri közösségben, egymáshoz kedves szavakat szólva, öltönyben és nyakkendőben fogunk élni, hanem pont ellentétes helyzetben. Amikor nehézségek, veszedelmek között kell megállni, esetleg egyedül, nem lesz senki mellettünk, hogy megfogja a kezünket és bátorítson, hanem csak egyedül. És akkor kell eszünkbe jutni, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az, Uram, itt vagy, én az Úr vagyok, a te őriződ, a te jobb kezed felől. Árnyékomként veled vagyok, árnyékodként veled vagyok. Uram, tényleg itt vagy? Igen. Akkor bízom benned. Eszünkbe kell, hogy jusson, sőt azt tanácsolnám nektek, tanuljuk meg kívülről ezt a Zsoltárt. Ha valamit érdemes megtanulni, ezt a Zsoltárt kívül. Ez mindig legyen velünk. Jusson eszünkbe, idézzük fel, ízlelgessük a szavakat, felséges, rejtek, nyugalom, béke, árnyék, oltalom, toll, páncél, pajzs, hűség. És mit kell tennünk, amit mond a Zsoltáros? Az én oltalom, azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, váram, szabadítom, Istenem, ő benne bízom. Ezt kell mondanunk. Uram, átadom neked, benne bízom ezt a problémát, nem tudom megoldani, segíts rajta. És ő meg fogja mutatni a szabadítását. Ez a csodálatos ebben. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkány. Gyerekek, szeretnék mondani nektek megint valamit. Figyeljetek, Hanna! Hanna! Képzeljétek el, láttam egy filmet. Valaki elküldte nekem ezt a kis film, pár perces. Egy bácsi meg egy néni felneveltek egy oroszlánt. Képzeld, otthon, a kertjükben. De az oroszlán megnőtt, és már nem fért el a kertben. És hát mit tett, mit volt mit tenni, visszaengedték az vadonba. Na és a film arról szól, amit elküldtek, hogy egy év múlva elmentek oda, ahol beeresztették a vadonba ezt az oroszlánt, és kiáltott a gazda. Az oroszlán nevét hívta. És nézte, pásztázza a kamera a bozótost, egyszer csak megjelenik az oroszlán. De tudjátok, mekkora volt? Hát, háromszor akkora, mint az ember. A feje, majdnem tízszer akkora volt, mint az ember feje. Óriási volt. Egy hím oroszlán. És futott az ember felé. Teljes sebességgel. Mondom, mi lesz ebből? És ráugrott. Felemelkedett, akkora volt, hogy a kezeit a vállára tette, és még egyszer olyan magas volt, mint az ember. Hát mondom, ez szép préseli ezt az ember. Ráadásul az a férfi ilyen vékony dongájú volt. És nem préselte szét, hanem elkezdte nyalogatni, egymást ölelgették, hemperegtek a földön, boldogan, játszottak, vidámak voltak. Hát hihetetlen jelenet volt, hogy az oroszlánnal egy ember így tudott játszani. A szeretet megmaradt benne, az emlék, hogy őt nevelték fel, és nem bántotta ezt az embert, aki a mancsának egy-egy ütésével széttörhette volna minden porcikáját. Az oroszlán 10-szer, 20-szor erősebb, mint a legerősebb ember. És azt mondja a Biblia, hogy ha oroszlánok támadnak ellened is, azt is le fogod győzni. Azt mondja, hogy járni fogsz rajta, az áspis kígyón. Megtaposod az oroszlán kölyköt, és az oroszlánhoz képest 1000-szer magasabb rendűbb a sátán, a sárkány, és még azt is. Mert Krisztus pecsétje van rajtunk. Testvéreim, szeretnétek védtelenek lenni Krisztus eljövedelekor? Akkor előre borítéka hagyja, hogy mindannyian el vagyunk veszve. Legyünk védettek, és csak Krisztus rejteke által lehetünk védettek az ő megváltó vérébe való hit által. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet, segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt, hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Az a különleges Isten szeretetében, hogy nem csak pusztán megment bennünket, hanem még azt is mondja, amit nem is igazán értünk, hogy megdicsőít bennünket. Megdicsőít. Persze nem az énünket dicsőíti meg, hanem rajtunk keresztül önmagát. És mivel mi általunk történik, ez valami olyan felemelő, olyan lenyűgöző valóság, hogy az egész lényünket újjáteremti. Napok óta olvasgatom Péter apostol történetét az apostolok cselekedetében, az 5. fejezetben, amikor Jézus feltámadt és elmondta a nagy pünkösdi beszédét, és látom Pétert, amint ott van Jeruzsálemben, és hirdeti az igét, és azt olvassuk, ott képzeljétek el, hogy az összes városból, a Jeruzsálem körüli városból a betegeket, minden beteget oda hívtak Péterhez, és az apostolokhoz. És azt olvassuk, hogy csak az árnyéka rávetődött az embereknek, emberekre, csak az árnyéka, mindenki meggyógyult. Nem döbbenetes? Hát megdicsőítette Isten önmagát. Utána a börtönbe vetik. A börtönből kiszabadítja Isten angyala. És újra hirdeti az igét. Utána visszaviszik a tanácsra, megostorozzák, eltiltják, megalázzák. És ő boldogan jön ki, hogy megverték őt Jézus nevéért. És hirdeti tovább az igét. Nem számít, hogy mit szólnak hozzá meg, hogy megverik meg, hogy most börtön meg, életveszély meg, azt tervezik, hogy megölik. Értitek, hogy micsoda oltalom ez? Hogy micsoda csodálatos biztonsága az embernek, hogy nincs hatalma fölötte emberi hatalomnak, mert Isten oltalma és védelme alatt van. Én szívem mélyéből kívánom, hogy legyen részünk ebben a tapasztalatban, legyen részünk ebben az oltalomban. Zárásként szeretnék a Korszakok nyomában című könyvünkből idézni, a Nagy Küzdelem című könyvnek az Isten népe megszabadult című fejezetéből. A megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és fegyelmezte választottait. Keskenyösvényen jártak és megtisztultak a szenvedések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágalmat. Harcok és fájdalmak árán is követték megváltójukat, megtagadták önmagukat és keserves csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből megismerték a bűn utálatosságát, hatalmát, terhét, keservét, és meggyűlölték a bűnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket. Isten iránt pedig olyan hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem bukott lények számára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt bocsátott meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek dicsőségében is. Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit. Véges elménkkel mélységesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsőségen, életen és halálon, igazságon és irgalmasságon, amely a kereszten találkozott. De a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk teljesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hosszúságáról és szélességéről, mélységéről és magasságáról csak némi fogalmat alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Isten látja őket, és úgy ismernek, ahogy Isten ismeri őket, akkor sem fogják teljesen megérteni ezt a szeretetet. De az örök korszakokon át újabb és újabb igazságok tárolnak ki a csodálkozó és elragadtatott értelem előtt. Amikor a földi bajok, fájdalmak és kísértések elmúlnak, az okai is megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának az ára. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Golgotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodáltal gondoltunk, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengétség és atyai szeretet egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal. Mi Krisztus magas és felemelt trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk jellemének szépségét és megértjük, ahogy még soha, hogy mit jelent ez az örökkévaló név, mi atyánk. Amen.